Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. Az analitikus filozófia és esztétika. Seregi Tamás előadása.
A mai témánk az analitikus filozófia és esztétika. Na hát mi az analitikus filozófia? Először is. Az analitikus filozófia egy angol szász filozófiai irányzat. Azt is mondhatnám, hogy majd, hogy nem az uralkodó angol szász filozófiai irányzat, amely a 20. század fordulóján jön létre több forrásból. Az egyik az brit forrás, itt elsősorban Bertrand Russell és Whitehead nevét kellene megemlíteni, akik megírták a Principia Mathematica című vaskos logikaelméleti munkájukat, amelyben lefektették a modern formális logikának a legalapvetőbb tételeit, hogyha valaki akar olvasni 60-70 oldalt arról a matematikai tételről, hogy 1 meg 1 az 2, akkor vegye elő Russellék Principia Mathematicáját, és egy nagyon részletes elemzését láthatja ennek a tételnek. A másik forrás az Bécsből, vagy Bécsben lokalizálható, az úgynevezett bécsi kör, a logikai empirizmusnak a filozófiája. A legnagyobb alakjának a nevét már biztos, hogy hallották, ő Ludwig Wittgenstein, akinek az első műve, az első főműve a logikai filozófiai értekezés alapozta meg tulajdonképpen a bécsi kört. Wittgenstein később Angliába ment Russellékhez, a bécsi kör más tagjai pedig Amerikába mentek, és Amerikában honosodott meg végül, vagy hát az angol, tehát a brit és az amerikai vidéken honosodott meg az analitikus filozófia. Hogy ma van-e analitikus filozófia, ez legalább egy 30 éve kérdés. Sokan beszélnek az analitikus filozófia haláláról, de hozzá kell tenni, hogy itt tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy egy filozófiai irányzat tűnt volna el, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy jött egy másik, egy tulajdonképpen tágabb filozófiai irányzat, amit kognitív tudományok vagy kognitív tudomány címen ismerünk. Ez egy konkrétan célokkal lefektetett, nagy filozófiai világkongresszuson alapított irányzat volt, amely egy ilyen szupertudomány megalkotása céljából jött létre az 50-es években, és egyesíteni kívánta a rendszerelméletet, a logikát, a nyelvészetet, a pszichológiát, az általános megismerés elméletet, és manapság ugye elsősorban agy- és elmekutatással, azóta bővülve a biológia különböző, tehát az evolúció elmélettel, az evolúciós episztemológiával elsősorban, egy mindmáig nagyon prosperáló filozófiai ágazat a mesterséges intelligencia kutatástól különböző területeken át. Ma ez az Egyesült Államoknak a vezető filozófiai ágazata, sőt, ugye sokan azt mondják, hogy szinte egyeduralkodó. Rorty például, aki egy szintén amerikai filozófus, és egy másik amerikai hagyományt vagy amerikai irányzatot képvisel, amelyet pragmatizmusnak hívunk. Ő azt írja egy helyen, hogy ha elmegyünk egy amerikai filozófia tanszékre, ott gyakorlatilag 95%-ban analitikus és kognitív filozófiát fogunk találni, és minden egyéb metafizikai kontinentális filozófiát ezt megpróbálnak kiszorítani. Ő maga sem filozófia tanszéken tanít, hanem összehasonlító irodalomtudomány, vagy talán ma már kultúra tudományi tanszéken, tehát minden olyan nem tudományos és nem a természettudományokon alapuló filozófia irányzatot megpróbál az amerikai tudományos élet az analitikus hagyománynak köszönhetően háttérbe szorítani. Hogyha előveszik, manapság már elég sok analitikus és kognitív filozófiai könyv van magyarul, hogyha előveszik mondjuk Quine-nak, az egyik legnagyobb analitikus filozófusnak a magyarul megjelent kötetét, annak az előszavában, a fordító által írt előszavában ő maga is leírja, hogy hát Quine számára gyakorlatilag művészet nem létezett, Heideggert költőnek tartotta, etikával igazán nem foglalkozott, a társadalmi kérdések úgy félbeszerbe, vagy nagyon érintőlegesen érdekelték, de gyakorlatilag a kontinentális filozófiának a nagy része az számára nem jelentett problémát, ismeretelméleti és logikai kérdésekkel foglalkozott. Ez egyébként általános jellemzője az analitikus filozófiának. Aki ezen egy kicsit változtatott, az maga Wittgenstein volt, az ő tekintélye, ugyanis Wittgenstein a korai, nagyon szigorú logikai filozófiája után végrehajtott egy fordulatot, amely a pragmatizmus, mondjuk így a pragmatizmus felé tett fordulat volt, és ezzel felerősítette az angol szász tradícióban egyébként létező vagy jelenlévő pragmatista irányt, és Austinék és köre így tudott tulajdonképpen szélesebb elismerésre szert tenni, tehát a beszédaktus elméletek, egyáltalán a nyelvpragmatika, mint probléma. Na de ez csak a történet. Egy kicsit kiderül a történetből is, hogy milyen jellegű az analitikus filozófia. Ugye az analitikus filozófiának az alapvető meggyőződése az, vagy a klasszikus analitikus filozófiának az alapvető meggyőződése az, hogy a természettudományok nagyjából megfelelő módszerrel szolgálnak a világ leírásához, és a filozófiának tulajdonképpen, mondjuk így egyszerűen, terapeutikus célja van. Tehát a filozófiának nem az a célja, hogy metafizikai világképeket alkosson, nem az a célja, amit csinált mondjuk Hegel, hanem az a célja, hogy elfogadva a természettudományos eredményeket, a természettudományok alapvető problémáival, elsősorban módszertani problémáival, vagy fogalmi problémáival foglalkozzon, vagyis tisztázza azokat a dolgokat, amelyeket az egyes természettudományok nem tudnak megoldani. Az analitikus filozófia tehát analizál, ez azt jelenti, hogy elsősorban, legalábbis a korai korszakban, ez azt jelenti, hogy fogalmakat analizál. Fogalmakat analizál, és ezáltal tisztáz bizonyos dolgokat, amelyek, mondom, kívül esnek már az egyes tudományok látókörén. És analizál olyan értelemben is, hogy a megismerésnek, tehát a tudományos megismerésnek, a tudományos módszernek a kérdéseivel foglalkozik. Az Egyesült Államokban nagyon nagy karrierje volt a tudomány filozófiának, és hogyha megnézzük mondjuk, hogy mi a különbség a francia és a, és az amerikai tudomány filozófia között, akkor pontosan ezt fogjuk találni. A franciák azok világképeket írnak le, világképeket elemeznek, mondjuk a frissen megjelent, magyarul is olvasható, tehát magyarul frissen megjelent Coiré könyv, ugye az talán ilyen semmit mondó címe, vagy tudománytörténeti tanulmányok, vagy valami ilyesmi, de neki a főműve, amit valamiért nem ezt fordították le, ugye magyar szokás szerint, annak az a címe, hogy a zárt világtól a végtelen univerzumig. És azt elemzi, hogy hogyan alakult ki a kora újkorban egy újfajta teljes világkép, amely a végtelen univerzum, tehát a tudományos, a mai tudományos világképünk szemben a középkori, még arisztoteliánus hagyományokkal rendelkező zárt, földcentrikus világgal. Ez a francia tudományfilozófia, mondjuk nagyon leegyszerűsítve. Az angol száz tudományfilozófia az nem ilyen, az a tudományos kutatással, a tudományos megismerés problémáival, a logikai kérdésekkel, a tudományos érvelés, bizonyítás, a tudományos igazság kérdésével foglalkozik, Poppertől Lakatosig, tehát rengeteg, vagy akár még Feyerabendig is, de ő azért egy picit átcsúszik erre a másik területre. Na hát ehhez képest, ugye akkor szinte fel is vetődhet a kérdés, hogy mit keres itt ez az egész a mi előadásunkon, és van-e egyáltalán, vagy létezhet-e, lehetséges-e analitikus esztétika? Hát azt kell mondjam, hogy nem olyan sok létezett egyrészt, másrészt ez a... Hadd mondjak egy ilyen ízlésítéletet is, nem olyan sok érdekeset mondott, bár hozzá kell tenni, hogy manapság nagyon népszerű újra, a kognitív tudományok elindultak esztétikai kérdések taglalása felé is. Hát hogy mondjam, az éltemet még egy ilyen könyv sem változtatta meg, vagy a művészetről való nézeteimet, de ontják őket, tehát nagy mennyiségben termelik. Ha valakit egy összefoglaló, bár nyilván ez is egy embernek egy bizonyos értelmezés arról, hogy mi az analitikus vagy kognitív esztétika, tehát ha valakit egy ilyen könyv érdekel, akkor Noel Carrollnak a könyvét ajánlanám. Több is van neki egyébként, az egyiknek az a cím 1999-es, hogy Philosophy of Art, tehát a művészet filozófiája. Rögtön az elején hozzáteszi egyébként, hogy ez az ő esetében azt jelenti, hogy a művészet analitikus filozófiája. És ő is ezzel a problémával indít, amiről én beszéltem, hogy az analitikus filozófia és művészet filozófia is alapvetően analizálni akar, fogalmakat akar analizálni, és a könyve az arról szól, hogy mik azok az a legalapvetőbb fogalmak, amelyek a művészet kapcsán analízisre szorulnak, például maga a művészet fogalma. Ugye a kérdés az egész analitikus hagyományban, és ebben is Wittgenstein hozott változást, hogy hogyan analizáljunk. Ugye Carroll például mond egy példát, egy hagyományos példát, vagy mondjuk úgy az analitikus filozófiai elemzés hagyományos módszerét, amely úgy néz ki, hogy egy fogalmat ugye föl kell bontani, összetevőire, és ezek közül, az összetevők közül meg kell mutatni azt, hogy melyek azok, amelyek szükségszerűek, melyek azok, amelyek történetiek, vagy történetileg szükségszerűek, és melyek azok, amelyek esetlegesek, amelyeket esetleg meg kellene változtatni, vagy meg lehetne változtatni, vagy nem kellene megváltoztatni. Példája az, hogy aglegény. Van egy ilyen fogalmunk, hogy aglegény, ezt a fogalmat föl kell bontanunk. Az aglegény fogalomnak, ugye, hogyha felbontjuk, három összetevője van, három szükségszerű feltétele, ahogy ő fogalmaz, ahhoz, hogy valaki aglegény legyen, ahhoz nőtlennek kell lenni, férfinak kell lenni, és már nem fiatalnak, ha nem is idősnek, de már nem fiatalnak. Így módon lehet elemezni egy fogalmat a klasszikus, analitikus értelemben. Ez az a három szükséges feltétel, amelyek teljesülése esetén azt mondhatjuk valakiről, hogy az egy aglegény. Ugye lejátszhatnánk ezt a művészet fogalmával, most még nem tesszük meg. A problémát az okozza, amikor jön Wittgenstein, és azt mondja a második főművében, amelynek az a költői címe van, hogy filozófiai vizsgálódások, vagyis teljesen köznapi címe van, amikor azt mondja, hogy a jelentés elmélettel van baj, azzal a jelentés elmélettel van baj, egyébként többek között azzal van baj, amelyet az analitikus filozófia feltételezett, tehát valamiféle ilyen logikai elemzéssel előállítható és feltárható jelentéseket feltételeztünk, miközben tulajdonképpen nézzük meg azt, hogy hogyan is működik a nyelv, hogyan is működik a tudat, és ha ezt megnézzük, most megint leegyszerűsítve, akkor arra jövünk rá, hogy tulajdonképpen azt tudja, hogy egy szó mit jelent, aki a megfelelő helyen és megfelelő módon tud egy szót használni. Ez tehát az, amiről az imént beszéltem, hogy van egy majdhogy nem pragmatista fordulatnak nevezhető időszak, vagy pillanat, ez körülbelül az 50-es évek közepén következik be, legalábbis Wittgensteinnél, nyomai másoknál már korábban fellelhetőek. Ez azt jelenti, hogy akkor a művészet fogalmunkat, vagy akár az aglegény fogalmunkat, is máshogy kellene elemeznünk, hiszen mondjuk vegyünk elő egy másik fogalmat, mondjuk vegyük elő azt a szót, hogy kutya, és vegyük elő azt a szót, hogy ebb. Ugye ez a két szó, ezt nem csak a denotátuma, vagy a referenciája értelmében azonos, hanem tulajdonképpen azoknak a fogalmak, tehát ha felbontjuk ilyen fogalmi elemzés által, akkor sem kapunk sokkal más, tehát nem kapunk mást. A kutya az egy négylábú emlős állat, amelyik tud ugatni, vagy mit tudom én, az ebb meg ugyanúgy egy négylábú emlős állat, amelyik tud ugatni. De azért mégiscsak érezzük azt, hogy ez a két szó nem ugyanazt jelenti. Ugyanarra vonatkozik, de mégsem ugyanazt jelenti. És ebben egyébként, hogy volt már korábban is ez a probléma, méghozzá Frege révén, az analitikus filozófiában, de most egy új hangot kap. Ugye úgy tudjuk igazán megtudni, hogy mi a két szó között a különbség, hogyha megnézzük az előfordulásaikat. Megnézzük azt, hogy az emberek hogyan használják ezeket a szavakat. És akkor rá fogunk jönni arra, hogy bizonyos kifejezésekben például lehet használni a kutyaszót, vagy használjuk a kutyaszót, más kifejezésekben nem használjuk a kutyaszót. Tehát például azt nem mondjuk, hogy kutyaadó, azt mondjuk, hogy ebadó. Ugye miért van ez? Azért van ez, mert a nyelv az bizonyos szokásoknak a rendszere, bizonyos nyelvjátékoknak a rendszere, mondja Wittgenstein, és ezek a nyelvjátékok, ezek nem az ismereti értékükben térnek el, ezek a úgy szinte illemszabályként különböznek egymástól, bizonyos körökben, bizonyos helyzetekben, bizonyos mentális állapotokban akár, egyfajta szót vagy szóhasználatot kell alkalmaznom, egy másikban más. Tehát rájövünk tulajdonképpen a különbségre, ez pedig az, hogy az egyik az egy hivatalosabb nyelvhasználat vagy nyelvjátéknak a része az ebb szó, a másik pedig egy köznapibbnak, mondjuk a legalpáribban megtéve ezt a különbséget. Ami azt jelenti, Ugye azt jelenti, hogy akkor egy más módszert arra lenne szükségünk az analitikus esztétikában. Ugye nem feltétlenül azt kellene vizsgálnunk, hogy a művészet fogalma mit tartalmaz, sőt, még csak nem is azt, hogy a művészet fogalmának mi az extenziója és az intenziója, ahogy mondták, hogy az extenzió az azoknak a világban lévő dolgoknak az a köre, amire alkalmazható. Ezek lehetnek valóságosak, mármint hogy éppen aktuálisak, lehetnek múltbeliek, lehetnek jövőbeliek, lehetnek lehetségesek, lehetnek fiktívek, de ezek kiadnak egy extenziót. Az egyik szónak kisebb az extenziója, másiknak nagyobb, tehát általánosabb vagy egyedibb kifejezések léteznek. De létezik egy intenziója is a szavaknak, ami pedig abból ered, hogy miben különbözik, miben, hogyan, mennyire különbözik a többi szótól. Különböző nyelvekben például láthatóan mást jelentenek bizonyos szavak vagy kifejezések. Talán el is hangzott már az a Paul de Manonnak van ez a példája, úgyhogy ha ezt a kifejezést nézzük, hogy kenyér és bor, akkor ezt megnézzük németül, ugye az úgy van, hogy Brot und Wein, és megnézzük franciául, ami meg úgy van, hogy Penne van, akkor tulajdonképpen első látásra semmi különbség, de aztán megnézzük a nyelvek működését, akkor látjuk, hogy ez a két kifejezés ég és föld egymáshoz képest. A szónak egyébként, nem véletlenül mondtam, akár szimbolikus, vagy hát konkrét értelmében is. Ugyanis németül azt mondom, hogy Brot und Wein, az a megtört kenyér és a bor, ez az én testem, ez az én vérem bibliai mondatot juttatja eszünkbe, és Hölderlint és azt az egész nagy metafizikai költészeti hagyományt. Ha pedig franciául azt mondom, hogy kenyér és bor, akkor az jut minden franciának eszébe, hogy a kenyér és a bor volt az a dolog, amit az olcsó éttermekben, hogyha valamit az ember rendelt, akkor ingyen hoztak neki. Egy fél liter vörösbort és kenyeret. Ez az, ami csak úgy ingyen jár. Ez azt jelenti, hogy a két kifejezésnek az intenziója az egészen más. Na tehát, hogy akkor vagy hogyan lehetne, ugye akkor azt kellene megvizsgálni, hogy az emberek hogyan használják a művészet szót. Mire mondjuk azt, hogy művészet, mire mondjuk azt, hogy ez nem művészet, és mivel kapcsolatban eszünkbe se jut az, hogy azt mondjuk, hogy művészet, de az se, hogy nem művészet, mert irreleváns egészen egyszerűen szónak az alkalmazása. Ilyenfajta analitikus, vagy analitikus, mondjuk így filozófia, vagy pragmatista filozófia is van, de itt nem ilyennel foglalkozunk. Egy kicsit egyébként Dantó hajlik erre a fajta gondolkodásra, de majd erről később. Na tehát három szövegünk van. Az egyik szöveg egy klasszikus nyelvfilozófus, mondjuk úgy. Nyelvfilozófusnak a szövege, Nelson Goodmanről van szó, aki az analitikus hagyományhoz nagyon méltóan logika elméleti dolgokkal foglalkozott, nyelvfilozófiai dolgokkal foglalkozott, észlelés elméleti dolgokkal foglalkozott más könyveiben, és előbb-utóbb eljutott ugye ez a témához, hogy a művészet, Languages of Art, ez a címe ugye a könyvnek, már maga a cím is jelzi azt, hogy itt tulajdonképpen a művészeti nyelveiről akar beszélni, tehát abszolút megfelel ennek az analitikus nézőpontnak, arról akar beszélni, hogy a művészet milyen eszközöket, milyen kifejező eszközöket, milyen technikákat, mármint logikai értelembe vett technikákat használ, például a reprezentáció, a kép és egyéb dolgok. A másik az, az szintén egy reprezentáció elmélettel foglalkozó szöveg, Richard Wolheimnek a szövege, amelynek van egy másfajta háttere, vagy hát még egy dologról lehetne itt beszélni, ez pedig az, hogy a pszichológia, tehát a nyelv, vagy a nyelvfilozófiai logikai dolgok mellett a pszichológia volt az, amelyik leginkább hatott az analitikus filozófiára, még annak ellenére, hogy nagyon keményen pszichológia ellenesek voltak, és azon belül is a behaviorizmus. Ugye az a behaviorizmus, amely tulajdonképpen tagadta azt, hogy bármi is vizsgálható lenne az elme belsejében, tehát az embert egy fekete doboznak tekintette, és ennek következtében ugye az inputokat és az outputokat kellene vizsgálni, azokat a dolgokat, amelyek a ki- és bemenetnél észlelhetőek és vizsgálhatóak, és ennek következtében tulajdonképpen egy ilyen viselkedéstudományt akart végrehajtani. Ezzel van részben párhuzamban, részben ellentétben a korszakban egy másik pszichológiai irányzat, amelynek a gestalt pszichológia ugye a neve. Már Wittgenstein is sokat bajlódik a gestalt pszichológiával, úgyis a gestalt pszichológia volt az, amelyik először megingatta tulajdonképpen a behaviorista nézetrendszert, ugyanis a gestalt pszichológiában vetődtek fel először olyan kérdések, amelyek tagadhatatlanná tették azt, hogy valahogy mégiscsak az ember valamit csinál, tehát valami történik az elméjében. Ugyanis, és akkor nézzük meg az első ábránkat, ugyanis ugye vannak olyan dolgok, amelyek az észlelésnek az empirikus értelmezésében, tehát azt, amit a természettudományos értelmezésében, amit kezdetben az analitikus filozófia nagyon támogatott, azok egészen egyszerűen nem férnek bele. Tehát valami mégiscsak történik az elmében, valami mégiscsak van egy benti világ, hiszen ugye ugyanazok a dolg, ugyanaz a percepcionális élmény, tehát ugyanaz a fizikai értelembe vett, ugyanaz a képfelület, ugyanaz a rajz, kétféleképpen bukkanhat fel, ugye látják, meg ismerik. Tulajdonképpen az analitikus esztétika leginkább ebbe a problémába kapaszkodik bele. Ez olyannyira így van, hogy nekem volt egy olyan korszakom, amikor megfogadtam, hogy meg külföldön voltam, és megfogadtam, hogy csak angolul olvasok, és akkor rengeteg ilyen analitikus esztétikai könyvet olvastam el, a végén már nagyon-nagyon elegem volt belőle. Arról lehet megismerni egy analitikus esztétikai könyvet, már elnézést, hogy benne van a nyúlkacsa ábra. Hát ez az biztos, hogy benne van. És azt is mondhatnám, hogy amiben benne van a nyúlkacsa ábra, és esztétika, az biztos, hogy analitikus esztétika. Egy-két kivétel van, csak mondjuk Merleau-Ponty egy-két könyvében benne van. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a tisztán fizikai, azt is mondhatnám, hogy a tisztán természettudományos dolog nem elég a világ leírásához, ezzel próbálja legitimálni magát az észlelés elmélet és a művészet elmélet, bár Wolheimnél ugye ebből a szövegből nem sok minden derül ki arról, hogy mi is a kettő között a különbség, de ez a kiinduló probléma. Az a kiinduló pontja, hogy volt egy nagy művészet történész, úgy hívják, hogy Gombrich, és Gombrich azzal, vagy az alapján különböztette meg a képeket a puszta látványoktól, hogy a képek egy olyan illúziót keltenek, amely a felületüket valami kint láttatják velünk. Tehát valamit valaminek, egyébként ez jobb fordítás lenne, tehát valaminek látjuk. Nem pusztán a fizikai ingereket fogadjuk be passzív módon, hanem valamit valaminek látunk. És ugye azért nagy kihívás, vagy azért volt nagy kihívás ez az ábra, vagy az ilyen és hasonló ábrák, mert nyilvánvalóan semmilyen fizikai, tehát a pszichológiának semmiféle fizikalista ága nem tudta megmagyarázni azt, hogy ha egyszer ugyanazok az ingerek érnek, teljesen ugyanazok az ingerek érnek, akkor hogyan lehetséges az, hogy egyszer kacsának látom, egyszer pedig nyúlnak rá, látom ezt a gyönyörű ábrát. Így talán még egyszerű. Most ez volt Gombrich. Gombrich ebből egy hatalmas művészetpszichológiát bontott ki, amely megvan magyarul Csodák csodájára. Művészet és illúzió, ez a címe a könyvnek. Egyszerre történeti és elméleti, nagyon nagy élvezet elolvasni. Wolheimnek ez a kis szövege, ez erre reagál, vagy ezt próbálja tovább értelmezni. Hogy miért, tulajdonképpen miért, az én személyes véleményem szerint a végén derül ki, majd mindjárt odaérünk, a végén derül ki, amikor elkezd Jasper Jonesról beszélni, hogyha emlékeznek. Ez pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen amire ő rátapint, vagy amilyen problémát ő érint, az egy nagyon is történeti probléma, művészet történeti probléma, vagyis annak a problémája, hogy a 20. században, vagy a 19. század második felétől kezdve az egész képfogalmunk nagyon alapvető változásokon esett át, vagy fogalmazunk úgy, hogy nagyon nagy kihívásoknak volt elszenvedője, de ezt lehet persze pozitívan, forradalmi változások zajlottak le. Na, az a kérdés tehát, hogy elég-e az számunkra, hogy valamit látunk, és valamit valaminek látunk. Elég-e ez a megkülönböztetés arra, hogy megkülönböztessük egymástól a képet és a dolgok észlelését, illetve bizonyos további kiegészítő tételekkel a művészet és a nem művészet területét. Ugye azt mondja itt Wolheim, hogy sokáig úgy gondolta, hogy igen, de aztán be kellett látnia, hogy van még egy dolog, vagy be kellene vezetni még egy dolgot, ez pedig a bennelátás, így fordította le ugye a Zoli ezt a fogalmat. Tehát három fogalmunk van. Van az egyenes percepció, ahogy ő nevezi, az egyenes percepció, a valamiként látás és a valamiben valamit látás, mondjuk így. Ugye mindenkibe felmerül a kérdés, nyilvánvalóan, hogy hát van-e egyenes percepció? Ezt a kérdést ő nem nagyon feszegeti, szerintem azért nem, mert az analitikus tradíciónak elfogadja azt a tételét, hogy a fizikai világnak és a természeti adottságainknak megfelelően, a biológiai felépítésünknek megfelelően van egy ilyen állandó normalitás, mondjuk így, tehát nem problematizálja ezt a kérdést, sőt, hozzátehetném, hogy kognitívan sem problematizálja. Nyilván mi azt mondanánk egy kontinentális ontológia alapján, hogy az alapvető dolog, hogyha ebben a három vagy ebben a fogalom hármasban gondolkodunk, az a valaminek vagy valamiként látás. Nyilván bármire ránézek, azt a megismerő apparátusom, a hagyományok, az érdekeim, a nyelvemnek köszönhetően azt valaminek látom. Heidegger ugye ezt úgy mondja, nem ezt, de hasonlót mond, hogy alapvetően a dolgok számomra eszközök, és nem puszta dolgok. Alapvetően engem érdekek vezetnek, engem egy figyelem vezet, keresek dolgokat, valamire valók számomra, valamiért vannak a dolgok, és amelyek csak puszta dolgok, azokat, ha nem is azt mondom, hogy nem veszem észre, de mondjuk elsiklik felettük a tekintetem. Bolheim nem így indul ki, mondom, de ez két tradíciónak a különbsége. Tehát van a puszta látás, és aztán van ez a bizonyos valamiként, vagy valaminek látás. Mi a jellemzője a valaminek látásnak? Az a legfontosabb jellemzője az az, hogy nem választható el benne, és ez egy komoly tétel az ő filozófiai hagyományukon belül, tehát egy komoly belátás, hogy nem választható el benne egy fogalmi ítélet és egy percepcionális élmény. Tehát amikor én valamit valaminek látok, akkor az nem egy másodlagos ítélet, egy külsődleges ítélet, akkor összeolvad ez a két dolog, magában a látásban van benne a fogalom, az ítélet, az alapján strukturálódik a látómezőm, úgy különítem el a tárgyat. De vannak olyan helyzetek, mondja, amelyekben ugye látszik az, hogy a kettő mégsem ugyanaz, tehát tudom váltogatni, tudok aspektust váltani, ahogy Wittgenstein mondta. Most mi a különbség, vagy mi ehhez képest a bennelátásnak az esete? A bennelátást az tulajdonképpen képlátásnak lehetne fordítani, egy reprezentáció meglátásának, képi reprezentáció felismerésének. Egyébként itt mond egy mondatot, hogy az állatok nagy része erre nem képes, hát az a helyzet azóta azért megtudta, hogy nagyon sok állat képes erre, egy galamb például képes fényképről felismerni dolgokat. Tehát azért nem biztos, hogy ez egy annyira emberi tulajdonság, vagy annyira fejlett tudatot igénylő dolog, de minden esetre nem is ez a tétje ennek, az a tétje, hogy különbözik-e a valamiként látásból. Vagy látástól. Most három alapvető különbséget mond el. Azt mondja, hogy a valamiként látásban van egy lokalizációs elem. Tehát hogyha én ezt az ábrát most kacsának látom, majd pedig átváltok nyúlra, akkor meg tudom mondani azokat a helyeket, amelyeknek az értelme megváltozott, rá tudok mutatni arra, hogy hol az ábrán, hol változott meg az értelmezésem, mondjuk, de ezt nem értem, tehát a látásmódom hogyan változott meg, és hogy ez mindig egy partikuláris dolog. Szemben azzal, hogyha valamiben valamit látok, tehát benne látok. A példák példája is van, bár elsőre talán nem olyan érthető. Ugye azt mondja itt a 232. oldal tetején, hogy egy példa. Ha X-re nézek, az első lesz a benne látás. És X valami partikuláris, akkor X-ben láthatok egy nőt, és láthatom X-ben azt is, hogy egy nő szerelmes levelet olvas. De míg X-et láthatom nőként, addig nem láthatom X-et akként, hogy egy nő szerelmes levelet olvas. Értik ezt a különbséget? Tehát arról van szó, hogy a valamiként látás, itt is látszik egyébként az ábrán, hogy az valahogyan egy dologhoz, egy partikuláris dologhoz kötődik, míg a bennelátás az tulajdonképpen egy tényállásnak, vagy akár egy történetnek, vagy tehát egy egésznek, egy külön, mondjuk úgy, egy külön világnak a megpillantása. A második jellemző az a lokalitáshoz kapcsolódik. A benne látásban ugyanis feloldódik ez a szigorúan lokalizált jelleg. Itt is mond egy példát a 232. oldalon. Azt mondja, hogy ha megnézem Piero della Francesca portréját Federico da Montefeltróról, és látom a bevágást az orron, akkor tovább mehetek, és pontosan megmondhatom, hogy hol látom ezt a táblán. A festményen, a tárgyon. Nem lehetne azonban ehhez fogható válaszom, és nem is várhatnák el tőlem, hogy legyen, ha például az volna a helyzet, hogy emberek tömegét látom, akik közül a fő alakok kivételével mindenkit eltakar a talaj gyűrődése, vagy levág a keret, vagy ha a viharfelhők gyülekezését látom, vagy azt, hogy a szarvasbika haldoklik, vagy az arany ifjú romlását. Vagyis, mondja Wolheim, most őt mondom csak, hogy nekem mi erről a véleményem, azt nem. Vagyis a benne látás az valami olyasmi, amelyben feloldódik ez a tiszta lokalizálhatóság, és egy egésznek a látása tárul föl előttünk. Tulajdonképpen azonban erre lehetne azt mondani, hogy hát ez tulajdonképpen csak egy fokozati különbség, mondjuk így. De a harmadik probléma az igazán fontos probléma, a harmadik különbség az igazán fontos különbség. A harmadik különbség pedig az, mondja, hogy a valamiként látásnál soha nem látom egyszerre a képet, mondjuk úgy a képet, mint imást, tehát a nyulat, és a rajzot, a konkrét fizikai dolgot, hanem ezek mindig összeolvadnak. Akár nyulat, akár kacsát látok. A benne látás azonban egy kettős látás, mondja, az azt jelenti, hogy mindig tudatában vagyok annak, hogy van egy felület, van egy képtárgy, és azon belül látok én tulajdonképpen egy képet, egy imást ezen a táblón belül. Vagyis, mondja, egyszerre kell képként és világként is látnom, és innen kezdődik a valódi reprezentáció. A valamiként látás az tulajdonképpen nem is reprezentáció, hanem az a felismerésnek, a dolgok és az elmém közötti, a fogalmaim közötti megfelelésnek a felismerése, vagy a létrejötte. Amikor képként látok valamit, akkor azt képként kell látnom, képként és egy abban lévő világként. Ugye ez azért érdekes, mert az egész képfogalmunk, tehát a modern képfogalmunk, ami a reneszánszban jön ugye létre, az pontosan ennek a különbségnek az elmosására hivatott, vagyis úgy értelmezi a képet, mint egy ablakot, amelyen keresztül bepillantok egy világba, és a kép alapvető feltételének, a képlátás alapvető feltételének azt tartja, hogy elfeledkezzek arról, hogy egy képet látok, vagyis hogy ne lássam a felületét, hanem azt egy átlátszó valaminek lássam, és abba csak bele tekintsek. Azért mondtam, hogy a modern művészetre valamelyest, bár szerintem nagyon kevéssé ismeri, de valamelyest azért fogékony Wolheim, hogy pontosan az ellenkezőjeként határozza meg a képlátást. Ahhoz, hogy képet lássak, tehát hogy valamit képként szemléljek, ahhoz pontosan az kell, hogy ne essek bele, hogy ne feledkezzem el arról, hogy itt vagyok, és velem szemben egy tárgy van, amely számomra képként funkcionál. Két érvet hoz egyébként a fel emellett az úgynevezett kettős látás tétele mellett. Az egyik az hát itt a Zoli szerintem pontosan fordította, de egy picit a pontatlanság talán pontosabb lenne, ugyanis az elsőnél úgy mondja, hogy így kell látnunk egy reprezentációt, a másik meg, hogy így kellene látnunk. Én úgy fordítanám inkább, hogy így látunk egy reprezentációt, és így kell látnunk egy reprezentációt. Ugye arról van szó, hogy önkénten is így látjuk a képeket. Ugye az a bizonyítéka, hogy azt mondja, hogy ha egy képet nézünk, ott érdekes módon nem befolyásolja a képet magát, azt, amit benne látunk, az, hogy milyen szögből, milyen távolságból látjuk, miközben az egész perspektívikus torzulásnak, a távolságnak nagyon fontos szerepe kellene, hogy legyen. Tehát, mint hogyha így oda ugranánk a szemünkkel, és ott azon a felületen, annak képként való látásában kezdenénk el a látást, de ennek az a feltétele, hogy mondjuk azt a falfelületet, amin a kép van, azt ne ugyanúgy nézzük, mint magát a képet, tehát hogyha távolodom, vagy oldalról nézem, attól ugyanúgy ne lássam torzítottnak azt, amit ott benne látok. Ez az egyik bizonyítéka, tehát azt mondja, hogy így nézzük a képeket. A másik az, amit, hogy így kell néznünk a képeket, vagyis a reprezentációt, ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy hát mi mást értékelünk. Mi mást értékelünk egy festményen például, mi mást értékelünk, mint azt, hogy ezekkel a nagyon korlátos eszközökkel, tehát tulajdonképpen mi egy festmény? Egy festmény az a festéknek a különböző módon való felhordása egy felületre. Ez lehet vonal, lehet folt, de tulajdonképpen ez a festmény, mi más? És egy festményben pontosan azt értékeljük, hogy ezzel a nagyon kevés eszközzel, tehát ez a nagyon szűkös eszközzel néhány anyagot lehet ugye használni, amelyeknek különböző színe van, és néhány technikát, hogy ezzel milyen ügyesen elérte azt a hatást, ami a megjelenítésnek a hatása, vagyis pontosan azt értékeljük egy képben, hogy a kettős látásunkat mozgatja, és a kettős látásunk használata által értékeljük a képet jó képnek. Ezek nagyon fontos tételek, még akkor is, hogyha itt nagyon ilyen pszichológista, meg logikai alapokon vannak előadva. Ez a modern festészet nézési módja szempontjából nagyon fontos. Az első órán emlegetett Greenberg pontosan ezt mondja, hogy régen, vagy a régi festményt úgy kell nézni, hogy először nézzük imázsként, és utána csak tablóként, tehát egy felületként, amelyen festék van. A modern absztrakt festészetet azt először, vagy elsősorban ilyen felületként kell néznünk, és csak utána legfeljebb valamilyen vagy fiktív, vagy virtuális, vagy egyéb tér és világ kialakítójaként. Összességében tehát azt mondja, vagy hát felveti itt a kérdést, hogy akkor mi is az alapvető különbség? Ugye azt mondja, hogy az az alapvető különbség, hogy máshogy viszonyul az egyenes percepcióhoz, tehát a közvetlen percepcióhoz. Méghozzá úgy, hogy a valaminek vagy valamiként látás az közvetlen, abban az értelemben, hogy a mentális és a percepcionális élményünk összeolvad, vagyis nem esünk ki abból a helyzetből, abból a világból, ami a percepciós mezőnk. A bennelátás pedig közvetett, és pontosan ennek köszönhető, tehát a kettős látásnak köszönhető, pontosan ennek köszönhető, hogy képesek vagyunk látni, és tényleg látni vagyunk képesek, olyan dolgokat, amelyek nincsenek itt, vagy olyan dolgokat, amelyek nem léteznek, vagyis képesek vagyunk képet látni egyáltalán. Az utolsó problematizáló felvetése a legérdekesebb, legalábbis számomra, amikor azt mondja, hogy lehetséges-e az, hogy a kettő, mármint a valami kéntlátás és a bennelátás összeolvad. És ez a példája, ugye Jasper Johnsonnak ez a zászlóképe, és azt mondja róla, hogy a hajlandóság, hogy percepciónkat a bennelátás eseteként fogjuk fel, abból a tényből fakad, hogy a festményeknek, mint reprezentációknak vagyunk tudatában, mindazzal együtt, amit ez magában foglal. Szándékuk szerint zászlókat ábrázolnak. Zászlók láthatók bennük. Lehetséges, és ösztönözve is vagyunk rá, hogy a vászon festett minőségeinek tudatában legyünk, stb. A reflexió azonban megmutatja, hogy amennyiben ezek a festmények reprezentációk, úgy meg vannak fosztva számos lényeges jellemzőtől, mely hagyományosan a bennelátásnak a része. Először is a kép egyetlen partikuláris dolgot reprezentál, soha nem az történik, hogy egy tényállás volna bemutatva, melynek a reprezentált partikuláris dolog az egyik konstituense. Tehát ilyen ként, valami ként látás. De ez noha ritka, nem rendellenes. Másodszor a reprezentáció a szóban forgó esetekben körül van vágva a tárgy, vagyis a zászló reprezentációnak körvonaláig. Tehát olyan, mint a nyúlkacsa ábra. Ezzel azt feltételező, hogy tulajdonképpen valami fiktív tér is kéne a bennelátáshoz. De itt nincs. Ez, mint látjuk, megint csak összefér azért a bennelátással, mert határesete. Harmadszor a tárgy osztja lényeges tulajdonságait, na itt jön zavarba igazán, vagy legtöbbjüket magával a képpel. Mindkettő kétdimenzionális, tehát a zászló maga az egy kétdimenzionális dolog. Mindkettő textilből van, mindkettő színes, még hogy ugyanazon instrukciók szerint megrajzolva. Már most a reprezentáció normájától való eltérése három módja egy ellenkező hajlandóság kialakítása irányában munkál. A néző kezdi azt képzelni, hogy a festmény azt a tulajdonságot ölti magára, hogy zászló. Tehát nem egy zászlót látunk, hanem a festményt kezdjük zászlóként látni. A néző kezdi azt képzelni, hogy a festmény, igen, bocsánat, és eközben fokozatosan elveszíti a kép azon tulajdonságainak vizuális tudatát, amelyeknek meg kellene változniuk ahhoz, hogy ez az átalakulás megtörténhessen. Így módon afelé ajlik, hogy a képet zászlóként lássa. Na hát itt kellene elkezdeni tulajdonképpen ezt a tanulmányt, tehát itt kellene belemenni az egész problémába, ugyanis például, ha egy másik Jasper Johns festményt nézne meg, ugye ennek az a címe, hogy céltábla, nem vászonra van festve, hanem faroslemezre, mindenben osztozik a céltábla tulajdonságaival, talán csak abban nem, hogy túlságosan, hangsúlyosan festői, abban az értelemben, hogy a festéknek az absztrakt expresszionista kultusza megfigyelhető rajta, ironikus az egész egyébként. De ugye Jasper Johns azt mondja, hogy ez itt tulajdonképpen ő nem egy céltáblát festett le, hanem egy céltáblát festett. lehet rá lőni. Ezt ő maga mondja, lehet rá lőni. De ennek ellenére, ugye arról nem is, ennek ellenére festmény, nyilván, és ennek ellenére, ugye kép, de hát itt mondom, itt kellene elkezdeni az egészet, ez az, amit mondjuk Leo Steinberg elkezd, kb. 30 vagy 20 évvel azelőtt, hogy a Wolheim ezeket írja, nem is értem, miért nem hivatkozik rá. És ugye folytatja tovább Jasper Johns, és itt már tulajdonképpen a Goodman-i problémánál vagyunk, amikor azt mondja, hogy ő nem reprezentálja ezeket a számokat, hanem ő számokat fest. Értik a különbséget? Tehát amikor én mondjuk a papírra leírok egy számot, egy hármast, akkor nem a papírra másolok egy a világban létező hármast, hanem csinálok egy másik hármast, amiből már van sok, de én abból csinálok egy újat. És minden kulturális dolog mondja, minden művi dolog az ilyen. Minden egyes alkalommal újra teremtem, amikor én azt csinálom. Ugye itt kezdődik tulajdonképpen a Goodman-i probléma, amikor azt mondja, hogy mi is a reprezentáció? Mi is a reprezentáció? Tehát, hogy az annak feltétlenül valamiféle percepcionális problémának kell lennie, vagy mondjuk reprezentálhatok mentális dolgokat, a jelek reprezentálnak, a reprezentáció sokkal tágabb terület, és a festészet eljut ilyen dolgokhoz. Ugye itt arról van szó, itt egy térképről van szó, ezt is kihasználja Jasper Johns, amikor azt mondja, hogy hát teljesen mesterséges dolog, amit itt csinálok, de mégiscsak valahogyan, hát mondjuk úgy, hogy reprezentálok, de úgy reprezentálok, hogy minden elemében direkt úgy is csinálja, minden elemében tulajdonképpen művi az egész. Na itt indulhatna a Wolheim-i, vagy itt folytatódhatna a Wolheim-i elemzés. De mivel nagyon kevés időnk van már, ezért beszéljünk a Dantóról. Tehát itt most eddig egy fogalomnak az elemzésével foglalkoztunk. Tehát csak hogy visszatérjünk az elejére. Tehát az analitikus esztétikának az eszenciáját tettük meg a gyakorlat szintjén, vagyis egy fogalmat, a művészethez hozzátartozó fogalmat kezdtünk el elemezni, és hoztuk magunkat zavarba. Dantó is ezt csinálja tulajdonképpen. Csak ő neki, nagyobbak az ambíciói. Ő ugyanis tulajdonképpen a művészet fogalmát kezdi el elemezni, azt a kérdést, hogy mi a művészet, és hozzáteszem, hogy ugyanúgy történeti okai vannak ennek, mint ahogy Wolheimnél, csak Wolheim nem annyira tud róla szerintem, elnézést a rossz indulatért, Dantó viszont tökéletesen tudja, hogy mit csinál. Tökéletesen tudja, hogy mit csinál. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az az alaptétele, hogy a modern művészetnek az a megkülönböztető jegye a régebbi művészethez képest, hogy a modern művészetnek mindig azzal van dolga, azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi a művészet. Ugye hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Ez a tanulmánynak a címe, és tulajdonképpen az elején ugye arról beszél, hogy a filozófia mindig is megpróbálta leértékelni a művészetet, megpróbálta a művészetet beállítani valami olyan fénybe, amely annak a jelentéktelenségét jelezte volna, vagyis hogy a valóságot immunizálta a művészettel szemben. Tehát azt mondta, az volt a tétele, hogy, hogy úgy sincs semmilyen hatása a művészetnek az életre. Ugye Platóntól eredeztethető ez. Már amikor azt mondja, hogy a másolat másolata, az miért lenne fontos bárki számára. Egy képtől nem ijedünk meg, egy képre nem vágyunk, egy kép nem csinál semmit, nem változtat semmit a világon. Ez az első lépése a filozófia tettének, ahogy elkezdi kisemmizni a művészetet. A második az már egy picit fontosabb, legalábbis szerintem, vagy számomra fontosabb, ez pedig az, hogy elkezdi átfilozofálni a művészetet annyiban, hogy racionalizálja. És amikor az esztétika megszületik, tehát a 18. század közepén, akkor ez a folyamat ez egyre erősebben zajlik. Ugye itt elsősorban Kantról beszél, aki az egész szépség fogalmat az érdek nélküli tetszésre és a cél nélküli célszerűségre alapozza, vagyis megpróbálja minden értelemben elszakítani az érdekektől, a gyakorlat területétől, az erkölcsöktől, tehát mindentől, aminek valamilyen fontossága van a világban, a vágyaktól, vagy az emberi életben. És utána ráadásul, ezt nem mondja Dantó, de mi hozzátehetnénk, utána ráadásul ugye a szépség fogalmát a reneszánsz hagyománynak megfelelően a harmóniához, a vonal, a zárt körvonalhoz, a szimmetriához, a formához rendeli, a formáról pedig ugye azt mondja, hogy a forma az tulajdonképpen közvetítő a fogalom felé, vagyis a művészet az már itt elkezd egy ilyen ügyetlen filozófia lenni, ahogy Dantó fogalmaz. És aztán Hegelnél már ez egyértelműen a történeti sorba, hogy az abszolút, tehát a szellem önbeteljesülésének folyamatában a művészet egy lépcsőfok, ugye, amelyet utána, egy idő után felvált a filozófia. Az esztétika első kötetének a régi kiadásra hivatkozom most, szerintem azt érdemesebb olvasni, tehát a fekete, az a csúnya, az a három kötetes, annak az elején mondja Hegel, hogy már az, hogy az esztétika megszületett, mint tudomány, már az, hogy én itt írom ezt a művet, már ez is azt jelzi, hogy a művészet tulajdonképpen túljutott önmagán, a művészet az önmagáról való gondolkodás, az önmaga tárgyátevése, az önmagáról alkotott fogalom szintjére emelkedett, ami azt jelenti, hogy filozófiává vált, és innentől kezdve ugye maga a művészet meghal, vagy ahogy ő mondja, tehát Hegel múlt jellegűvé válik, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne többé, csak a jelentőségét elvesztette, jött egy magasabb rendű valami, ez pedig a filozófia. Ugye értsük meg azért azt, hogy miért probléma ez Dantónak. Azért probléma, mert hogyha megnézzük az ő korát, tehát itt a 60-as, 70-es évek amerikai művészetére gondolok, vagy megnézzük az elmúlt mondjuk 100-120 évnek a művészetét, akkor bizony látunk egy ilyen folyamatot. Tehát látjuk azt, hogy a művészet elkezdett először csak önállósodni, először csak bezárkózni, úgymond, saját intézményrendszert, erről majd még lesz szó, saját fogalmakat, művészetkritikát, önálló újságokat, múzeumokat, stb. Létrehozni, majd elkezdett mozgalom jellegű lenni, beindultak az izmusok, mondjuk úgy az 1880-as évek től kezdve egymást követték az izmusok, és utána eljutottunk egy olyan állapotba, amikor gyakorlatilag az elmélet, tehát a program, az megelőzi, vagy megelőzte magukat a műveket, magát a művészeti alkotó tevékenységet. Az avantgárd nagy mozgalmai, azok úgy a kiáltványokban, azok ugye leírják azt, hogy milyennek kell lennie mostantól a művészetnek. De akkor az még nincs meg, hiszen azért írják le. És innentől kezdve akkor futurista leszünk, dadaisták leszünk, stb. Leszünk, és annak ezeknek az elveknek, amiket itt leírunk, ezeknek a mentén, és ezeknek megfelelően csináljuk a műveket. Ami azt jelenti, hogy a koncepció, a fogalom, a filozófia elkezdi megelőzni a művészetet, a műalkotást, tehát a filozófia úgymond fölébe kerekedik a művészetnek. És ugye ennek már csak egy mellékága az, ami tulajdonképpen Dantó nagy élménye a 70-es években, ez pedig a konceptualista művészet, ugye, amelynek a nagy eredetét azt valahova ide vezethetjük vissza. Tehát Duchamphoz, nem véletlenül említi a Forrás című művet, amit ugye nem tudom, hogy maguk szeretnek-e vagy nem, azt nem is kérdezem, hogy tetszik-e vagy nem, mert hogy ugye ez az egyik alaptétele Dantónak is, hogy itt nem erről van szó. Volt, ugye beszél erről, hogy volt egy olyan reakció, ugyanis ugye a filozófiának az művészetet leigázó tevékenységének az esztétika tudománya, a szépségfogalom, az esztétikai fogalmak, az esztétikai minőségek tanai voltak a legfontosabb eszközei, tehát hogy ki kellett dolgozni szépségeszményeket, vagy egyéb minőségi, vagy fenséges, vagy egyéb eszményeket, és egy idő után, vagy hát egy pillanatban, ugye a modern művészet elkezd az egész ellen lázadni, tehát az egész esztétikai tudomány, itt az érzékelés elméleti értelmében kell venni, az egész esztétika tudománya ellen lázadni, amikor ugye azt mondja Duchamp, hogy őt ezek a retina művészek, ezek nem érdeklik. Tehát ő nem szépet akar, ő nem a látványosság egy tárgyát akarja előállítani, hanem ő egy műalkotást akar előállítani, amelynek nincs köze az esztétikai minőségekhez. Ez egy nagyon nagy kihívás. Én azt gondolom, hogy egyébként sokkal korábbról ered maga a dolog, a realizmus ból még hozzá a 19. század közepén, de ott nyilván a látvány vagy a megjelenítés az még egy szükséges feltétel volt. Itt, ami szükséges feltétel, ugye, az a tárgy. Tehát, hogy valami tárgynak lennie kell. Egy talált tárgynak, egy ready-made-nek, egy már készen lévő tárgynak, de valami tárgynak még lennie kell. Aztán ez a tárgy is elkezd feloldódni, eseményé például, aztán az esemény is elkezd feloldódni koncepté, tehát egy ötlet lesz a lényege mondjuk a konceptualizmusban. A tiszta műalkotás az, ami egy tiszta ötlet, egy igazán jó ötlet. Ezért mondhatja mondjuk Andy Warhol, ennyiben konceptualista, nem tudom, hogy ki ért ezzel egyet és ki nem, hogy a biznisz például, hogy az egy nagy művészet, a biznisz. Ott kellenek a jó ötletek. Biznisz ártot kell csinálni. Még nézzük meg ezt a művet. Hát, hogy miért annyira kedvence ez Dantónak, állandóan emlegeti. Ugye, mert tulajdonképpen a művészet, a műalkotás, És a művészet fogalmának, tehát ennyiben az analitikus szemüvegen át egy sugárzó tárgy, tehát egy nagyon jó téma, a művészet fogalmának és a műalkotás fogalmának egy alapvető átértékelését láthatjuk benne, hogyha jól nézzük, vagy jól nézünk rá. És pontosan ez az, amiért elutasítják a nézők, vagy a befogadók, mert zavarja az ő művészet fogalmukat, mert annyi területen kérdőjelezi meg azokat a feltételeket, amelyeket szükséges feltételnek tekintünk, tehát amelyet a művészet fogalmát, ha felbontanánk, akkor szükséges feltételnek gondolnánk. Például mit? Az, hogy kell egy művész, akinek szakértelme van. Ez azt jelenti, hogy elsajátított, iskolában elsajátított kézműves szakértelmet, gyakorlatot kell, hogy szerezzen, és ez a kézműves gyakorlat egy hosszú, fáradtságos, nagy lelki terhekkel együtt járó alkotási folyamatban kell, hogy létrehozzon valamilyen terméket. Azt nem mondom, hogy Duchamp mentes volt a zseni művész szerepétől, de az biztos, hogy attól a fajta a műterem, festékszagú műteremben, vagy a kőportól, vagy kőporral beborított szobrász műteremnek a képzetétől, attól igen. Na és akkor nézd, ez volt a művész. Tehát egy olyan dolgot gondolunk a művészről, amit ez teljesen zárójelbe tesz. És akkor jön a mű, ugye? A műnek, milyennek kell lennie a műnek? A műnek alapvetően esztétikai tulajdonsági jegyekkel kell rendelkeznie, valahogy annak a formája, vagy az anyaga kell, hogy nemes legyen. Erre egyébként kicsit rájátszik, ez kétségtelen, és sok elemzés mondja is, hogy akár egy karcsú női derék és fenék formáját láthatjuk a piszoárba, vagy hogy ez a porcelán, Danto is említ, hogy a George Dickey is azt mondja, hogy tulajdonképpen az esztétikai értékeit pillanthatjuk meg ennek a tárgynak, amit amúgy csak úgy használunk. De valószínűleg, vagy hát Danto emellett érvel, és én is, a Duchamp-i többi mű kontextusában azt gondolom, hogy ez így igaz. Tehát, hogy itt nem erről van szó, hanem ugye kapunk egy tárgyat. Egy tárgyat, amely nem eredeti, ez a legzavaróbb benne, amely nem eredeti, abban az értelemben, hogy nem valaki alkotta, aki egyedi művet hozott volna létre, nem egy van belőle, és nem is egy lesz belőle, tehát volt is már, meg lesz is, bárki vásárolhat ilyet. És ugye az esztétikai síkon, ugye nem rendelkezik, tehát a befogadói síkon nem rendelkezik semmi olyan esztétikai minőséggel, legalábbis ugye Danto ezt mondja, hogy ezek ellen, a Dickey ellen például, hogy hát annyira alantas és annyira láthatóan megőrzi a származását a világból, hogy aki ezt esztétikailag ítéli meg, tehát mondjuk szépnek, vagy fenségesnek, vagy valaminek ítéli, az tényleg annak perverznek kell lennie, tehát hogy az olyan nincs. Tehát gyakorlatilag ez a mű, ez a művészet fogalom, vagy a műalkotás fogalomnak a teljes feltételrendszerét próbálja megingatni. És ennyiben nem véletlen, hogy Dantónak ez annyira kedves ez a, ez a, nem a tárgy, hanem a mű. Egyébként ugye eltűnt, vagy összetört, és utána újat rakott oda Duchamp, és nem is nagyon érdekelte. Úgy újra odaírta, hogy 1917. Tehát, hogy ez számára ugye az az aura, ami a keletkezés körülménye az egyéb dolgokból ered, az őt egyáltalán nem érdekelte. A kérdés az az lesz majd, mert itt megállunk az elemzésbe, majd még előjön, az, hogy ezt én is meg tudom-e csinálni, ahogy mondani szokták, ezt én is meg tudom csinálni, hogy fogok egy piszoárt, és kirakom a műterembe, illetve, hogy ki az, aki egyáltalán, tehát ki mikor és milyen módon tudja megcsinálni, ki volt ez a Marcel Duchamp, tehát ugye akárki nem tudja ezt megtenni. Tehát van egy olyan intézményes rend, ez lesz majd az intézmény elmélet, van egy olyan intézményes rend, amely valakiket felhatalmaz arra, hogy ők ilyesmit megtegyenek, ahhoz oda kell jutni. Ugyanis például ahhoz elismert festővé kell válni, ahogy Duchamp megtette, és ez az intézményes rend ugye nagyon nagy dolgokra képes, majd ott vagy akkor látjuk azt, hogy mondjuk a Vámos Russzó és Duchamp a művészeti mező vagy a spektrumnak a két szélén volt. Duchamp volt az, aki olyan pozícióba jutott, hogy bármit megtehetett. Például azt, hogy hallgatott, tehát azt, hogy nem alkotott 9 évig. Ezt nem akárki teheti meg. Vámos Russzó pedig valami olyasmi volt, aki azt se tudta, hol van. Tehát, hogy viccből csinálták Picasso-jék. Tehát ilyen jófej kisöregnek tartották, tök tehetségtelen festő volt, és egy-két tanáccsal ellátták, meg összelopkodta különböző ilyen magazinokból ezeket a mintákat, meg mit tudom én, amik a képeim vannak, és akkor Picasso adott néhány tanácsot, és tulajdonképpen poénból csinálták, és beemelték, azóta is benn van, beemelték a művészet történetébe. Tehát, hogy van itt egy dolog, amit egyelőre még nem látunk, ezt majd úgy hívják, hogy intézmény.
Elhangzott Rádióegyetem művészetelmélet történet. Seregi Tamás, az analitikus filozófia és esztétika. Az ELTE BTK-n 2011. november 16-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.